Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ima közösségünket egy imádsággal kezdjük meg. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy itt állhatunk a te házadban azzal a reménnyel, hogy neked kedves, amikor a tiéid a házadba jönnek együtt, egymást tisztelve, egymást megértve, téged keresve. Kérünk, válaszolj a mi jelenlétünkre azzal, hogy itt vagy köztünk. Segíts nekünk mélyebben érteni a te ígédet is, és egymást is. De leginkább azt fölfogni, ahogyan most kívánod személyesen valamennyiünket megérinteni a Szentlélek által. Amen. Énekeljünk egy éneket bevezetőben. A kis sárga könyv 26. énekét énekeljük el. Ez egyetlen versszakból álló ének, egy spirituálé. Talán énekeljük el kétszer. ...1983-ban lett kiadva ez az énekes könyv, 41 éve. Azóta énekeljük ezeket az énekeket, de hát ez most diszkomfort volt, amit átéltünk. Hiába régi ez az ének, ugye ráadásul spirituális, ki tudja milyen régóta énekelték ezt a feketék, és azért valahogy valamennyire ismerjük is. Kicsit olyan érzésünk lehet most, mint amilyen érzése volt annak a papnak, meg annak a lévitának, akinek ugye jól kell tudni énekelni, mikor meglátta a Jerikói úton azt a megvert embert, akiről egész héten olvasunk. Most így érzelmileg megérkeztünk abba, hogy mit érzett a pap, meg mit érzett a lévita. Hú, ez itt egy kicsit kényelmetlen, valahogy jöjjünk ki belőle. Hát rossz hírem van, most épp belemegyünk ebbe a történetbe, ahogy eddig. Más az, ahogy mi menekülünk ki abból, ami nem komfortos nekünk, és más az, ahogy a Krisztus vezet ki minket. Ugye a pap meg a lévita kijött ebből úgy, hogy ott maradt a sérült ember. Jézus hatására meg ebből úgy jövünk ki, hogy a sérült ember is gyógyul. meg nekünk is jó. No, akkor olvassuk el ismét az irgalmas samaritánus történetét az elejétől addig, amíg el nem érkezünk ahhoz a kulcs mondat töredékhez, ami ma este fókuszban lesz előttünk. Lukács evangélium a 10. fejezetéből a 25. verstől így szól az Úr Jézus példázata, illetve az azt fölvezető párbeszéd. Felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Ökumenikus imahéten vagyunk együtt, és hát ilyenkor a féle kimondott vagy kimondatlan rendező elv szokott lenni, ne azon gondolkodjunk, és ne azon elmélkedjünk, meg ne arról beszéljünk, ami elválaszt minket, hanem ami összeköt. Úgy is mondhatnánk, hogy nem a különbség az érdekes, hanem ami közös. Nem tudom, hogy azon gondolkodtunk-e már, hogy különböző egyházban élő embereket semmi nem választ el annyira egymástól, mint ami a leginkább közös bennünk. Hadd mondjam el, mire gondolok. És nem negatívan gondolom, csak egy jelenség. Azért, ha valaki egy egészséges személyiség, ugye az integritás tekintetében rendben van, tehát mély meggyőződéssel hiszi, amit hisz, keresztényként mit szokott gondolni? Mi tudjuk jól. Hát egy jó református csak úgy gondolja, hogy mi tudjuk jól. Calvinnak csak igaza volt, nem? Egy evangélikus ember nem meggyőződéssel azt mondja, hogy azért Luther, kérem, az megértette az idők szavát és az égét. Egy katolikus ember nem azt mondja, hogy kérem, a 2000 éves liturgia az rendben van. Egy baptista szíve mélyéről mondja, hogy hát azért a keresztség, azt mondja. Szóval ez természetes, és ez egyáltalán nem negatívumként akarom fölhozni. Ez hozzátartozik az identitásunkhoz, enélkül nem is lennénk egészségesek. Meg is olyan furcsa lenne, hogyha ugyan én baptista vagyok, de inkább olyan katolikusként viselkedem. Vagy valaki mondjuk, hát református, de azért eljön hozzánk bemerítkezni, aztán visszajön reformátusnak. Hallottam már ilyenről példát, én baptistaként nem értem, megmondom őszintén. Szóval, ami egészséges, az azért egy ilyen belső meggyőződés. Igen ám, csak az érett ember ettől még többet is tud. Én meggyőződéssel hiszem, amit hiszem. És aki egy kicsit máshogy gondolja, ő is meggyőződéssel hiszi, amit hisz. És a megértéseinknek megvan a természetes korláta. Fontos, hogy valamennyiünk mély meggyőződéssel álljon abban, amiben áll, és ezt kölcsönösen tiszteljük egymásban. És akkor nem minősítjük egymást. Na ez így már összeköt minket. Ez a fajta mélységes megértés Pál apostol. Alig volt még keresztjén a földön, de már akkor mondta, jaj, nem számít, hogy ki mikor eszik, mikor nem eszik, eszik húst, nem eszik, az egyik napot különnek tartja, a másikat nem. Mindenki legyen meggyőződve arról, amit a szívében vall. De egyébként. Na szóval, miért akarom ezt így feszegetni legelőtt, nem csak azért, mert ökumenikus imahéten vagyunk, hanem azért, mert ebben a példázatban, amit az Úr Jézus válaszként adott egy hívő ember kérdésére, ebben a példázatban pont valami olyasmit akar, úgy érzem, megragadni az Úr Jézus, ami valamennyiünket, mint hívő embert megtalál, és olyan szinten érint meg, ami aztán valóban közös szorítónk, közös erényünk, közös lelkesítő kincsünk lehet. Úgy előttünk van ez a párbeszéd, ahogy ez a hívő ember és az Úr Jézus beszélget. Ugye, Mester, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Hát, hogy olvasod a törvényben? 10 parancsolat. Hát, tedd! És jó, jó, de ki az én fele barátom? Elhangzik a hívő embernek ez a kérdése. Ki az én fele barátom? Ez ugyanaz a kérdés, hogy mi az igazság. Most akkor mondja már meg valaki, hogy van. Mert nem egyformán látjuk, de akkor hogy van? Hát mi az igazság? Ki az én fele barátom? Ez a nagy kérdés. És az Úr Jézus Krisztus erre visszakérdez, illetve visszaválaszol az irgalmas samaritánus példázatával, ami mögött azért ezt lehet hallani, hogy te azt kérdezed, hogy ki a te fele barátod. Adok neked egy olyan példázatot, ami arra lesz válasz, hogy mitől hívő ember a hívő ember. Aztán persze ugye kifut a kérdés megválaszolására oda, hogy hát akkor az irgalmas samaritánus volt a fele barát, de mégis mindannyian érzékeljük, hogy mérlegen maga az az ember van, aki Jézust akarta vizsgáztatni. Hát így vagyunk Isten házában, eljöttünk különböző hátterekből és különböző szívvel, de mindig érzékeljük az irgalmas samaritánus történetében, mindig érzékeljük ezt, hogy úgy mérlegen van az én hívő ember létem. És gyakorlatilag ez a két kifejezés fontos előttünk ahhoz, hogy ennek, hogy olajat, bort öntött a sebeire és bekötözte, mondat mélységes értelmet nyerjen, erről beszélnünk kell, hogy akkor mi is az, hogy hívő ember. Ugye az a hívő ember, aki hívő is, meg ember is. Azért létezik az a hívő, aki embertelen. Na ez ebben a példázatban a pap és a lévita hívő, csak nem ember. Aztán létezik az az ember, aki egyébként, ha már így embernek nevezzük, akkor mindenki érzi, hogy emögött amögött az van, hogy olyan jó ember. Irgalmas, megértő, ha főnök a munkahelyén, akkor méltányosan bánik a beosztottaival, ha alkalmazott, akkor lesi a főnöke szavát, szóval mi akárhol is van, emberként úgy próbál helytállni. És akkor bármi jön, ő állja a sarat. De most egy ilyen jó ember, aztán lehet, hogy vagy hívő, vagy nem. De hogyha látunk olyat, akinek az életében csak ez, vagy csak az a jellemző van ott, tehát ha van előttünk egy kép egy emberről, aki hívő, de embertelen, vagy egy emberről, aki ember, talpig úriember, csak nem hívő, érzékeljük, hogy a kettő között van lényegi különbség. Az ember javára. Mert az még lehet nagyon szép érték, hogy valaki hitében még vagy nagyon az elején jár, vagy már károsodott, összetört, elveszett, mindaz, amiben valaha reménykedett, valaha hit, vagy valamit elplántáltak bele, és még nem tudja, hogy mi lesz belőle, fog-e még valaha hinni, vagy nem. De ha emberként helytáll, azért még jó a közelében lenni. Vannak vitáink, beszélgetők, az még jó. De ha csak a hitre való hivatkozás marad, és még annyi emberség sincs bennünk, hogy a nyomorulton valahogy segítsünk, akkor sem emberként, sem hívőként nem vizsgáztunk jól. És azt gondolom, hogy ez a mozzanat erre fókuszál, hogy jön a samaritánus, olajat és bort önt a betegnek a sebeire, és bekötözi. Ez pont arra, ő pont egy olyan ember, hogy nem hívő, de ember. Ő üti meg azt a mércét, ami a fele baráti kapcsolatban való jelenlét, amire te rákérdeztél, hogy ki a fele barát. Te azt kérdezed, hogy a hit dolgában akkor mi a helyes. Én azt kérdezem, hogy te helyes módon élsz-e, vagy nem. Mintha ez lenne az Úr Jézus Krisztus visszakérdezése. Na és akkor így menjünk bele ebbe a történetbe, és így halljuk meg, mert ez nagyon személyesen talál minket. Mert nyilván ugye azért vagyunk itt, mert hívők vagyunk. Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és hívő emberekként határozzuk meg magunkat, és ebben kívánunk a leginkább elmélyülni. Ezt mindannyian érzékeljük, ugye ismerve más hívő embereket, akiknek esetleg ellentmondásos az élete, hogy hát annál nagyobb csapás nincs a kereszténységre, mint egy embertelen hívő. Ugye ilyenek nem is akarunk lenni, és ezért nagyon ösztönöz minket ez a példázat, és akkor hogy van ez az olajat és bort öntött a sebeire. Borzasztóan egyszerű különben a téma. Hát legalább ott az első segélyben, amit tudunk nyújtani, nyújtsunk. Ugye a keddi elmélkedésben az elhangzott, hogy azért ez ügyben nem vizsgázik rosszul a kereszténység. A református egyháznak is van szeretett szolgálata, katolikusoknak ott van máltai szeretett szolgálat, meg ki tudja még mennyi szeretett szolgálat az egyházakon belül. Nekünk is van a baptista szeretett szolgálat, tetszenek tudni. Szóval azért úgy ebben helytállunk, sőt az igazság az, hogy jobban ismerik, hát a baptistákat azóta ismerik Magyarországon, mióta szeretett szolgálat van. Nekünk ez egy érdekes tapasztalatunk volt, hogy itt vagyunk 150 éve, de csak az utóbbi 20 évben tudják helyesen leírni, amikor számlát állítanak ki, hogy a baptistát hogy kell leírni. Most ha látják plakáton, előtte össze-vissza írták. Tehát minimum baptistának írták, de volt ott minden, össze-vissza. Na szóval, hogy a szeretett szolgálat, az azért úgy rendben van, szervezzük. Úgy többé-kevésbé legalábbis úgy gondoljuk, hogy rendben van. Ebben azért igyekszünk helytállni, és ez jó, hogy így van, mert ha ez nem így lenne, nagyon nagy bajban lennénk keresztjének, hogyha a szeretett szolgálat felől mi nem számítanánk. De azért mégis, ez kedden is előkerült, hogy azért ettől még ne legyünk olyan nagyon nyugodtak. Most szeretnék olvasni két másik idézetet is még a Bibliából, részint az Úr Jézus egyik idézetét, részint pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogyha ott rögtön az elején, miután az Úr Jézus a mennybe ment, és elkezdtek a keresztjének, hát először keresztjénként élni és szervezni magukat, a harmadik fejezet egy érdekes történettel indul, itt is valaki bajban van, segítséget kér, reményt, ugye ül egy vak a templom kapujában, és koldul, reméli, hogy hát aki erre jár, az csak ad már valamit. Hát ki más, ha nem éppen az itt ülő ember, vagy az erre járó ember. És ugye arra megy Péter, és akkor megszólítja, most nem vak, hanem béna ember, megszólítja ezt a béna embert, hogy néz ránk. Azt pedig felnéz rájuk, ugye így szól a történet, hogy felnézett rájuk, remélve, hogy kap valamit. És egy egészen különleges mondat hangzik el. Péter így szólt: ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És ugye a történet úgy folytatódik, hogy felugrott a béna és szaladgált. Aranyam és ezüstöm nincs, de amim van, azt adom. Jelenleg a kereszténységünk talán ott tart, hogy aranyunk meg ezüstünk az már van. Jó esetben még azzal szolgálunk is, de azon kívül mink van? Ha most úgy hirtelen, mint a templom egere, egy pillanat alatt elszegényednénk, de úgy egyház szinten, jönne egy őrült hatalom, és elvenné az összes templomot. Ez akár még lehet is, ugye iszlamizálódik Európa, tehát láthatunk még cifra dolgokat majd a jövőben. Akkor mi marad? Ha titokban kell megélni a kereszténységünket. Nem lehet nyilván a liturgiát élni. Ha nem lesznek templomaink. Ha egyáltalán mi keresztjének mondjuk koldusbotra jutunk szinte. Tehát a betevő napi falatért kell majd megküzdenünk. És tényleg mondjuk nincs annyi pénz, de azt kellene mondanunk, mert Péter nem hazudik, ezt mondja, ezüstöm és aranyam nincs. Tehát tényleg a zsebében nem volt. Nekem van mondjuk nem ezüst meg arany, de amit majd a persejbe beteszek, az van. Neki ez se volt. És azt mondja, hogy azért, amin van, a hitem kapcsán, amit Krisztustól nyertem, azt adom. És ugye történetesen Péter apostol rendelkezett azzal a képességgel, hogy betegeket gyógyított. Most nem azt akarom ezzel mondani, hogy hiányzik ez a képesség, de hogy érdemes fókuszálnunk arra, ami a keresztjén létünkből, a hitünkből úgy van jelen az életünkben, aminek csak Krisztus a forrása. Amit nem megtanultunk, nem begyakoroltunk, hanem az Isten lelke, a Szent Lélek töltötte be a szívünkbe. Az mi? Ugye mi az, amit a Szent Lélek mindenek előtt tesz az emberrel? Hát újjászüli. Most képzeljük el ugyanezt a történetet úgy, hogy a pap meg a lévita ugyanilyen szituációban van, két héttel később, csak menet közben újjászülettek. Akkor hogy fordul a történet? Akkor a történet úgy zajlana le, hogy mire a samaritánus odaér, addigra azt látja, hogy a pap meg a lévita éppen újjáélesztik, azt a szerencsétlent, meg viszik a vállukon, meg egyebek, és akkor majd a samaritánus, hát ugye, bekapcsolódik ebbe a történetbe. A papnak és a lévitának sem volt semmiük az Istentől a szívükben, ezért tudtak elmenni emellett az ember mellett. Az irgalmas samaritánusnak legalább embersége volt. Tehát az is honnan jön. Az nem egy liberális találmány az emberség különben. Az emberség a teremtettségünkből fakad. Isten teremtette az embert valamilyennek. Ami elromlott, aztán újjá akarja teremteni. Semmi másról nem szól a Szentírás Ó meg Új Szövetsége, mint annak a karakternek a bemutatása, hogy milyen embert kíván Isten forma. Minden, ami emberség, annak a forrása az Isten. Az irgalmas samaritánusban, az emberségben az Isten szent lelkének a munkáját ott lát. Ezért van az, hogy emberség hit nélkül még valahogy értelmezhető, de hit emberség nélkül sehogy, mert az csak egy filozófia lesz, ami lebeg a levegőbe, ami nem hat vissza sehova az életünkre. Szóval olajat és bort. Igen, ha van aranyunk és ezüstünk, akkor azzal kell segíteni az embernek. És mi az, ami még olaj és bor lehet a mai kereszténység számára? Hol vannak azok a gondolataink, üzeneteink, attitűd, ahogyan föllépünk és forgolódunk az emberek között, ami olyan nyomot hagy a környezetünkben, hogy az emberek akarnak gondolkodni az örökké való Istenről. Úgy megfordul a fejükbe, hogy talán én is imádkozhatnék néha, nem? Tehát ez az Erzsike, ez imádkozik, olyan békésen itt van a munkahelyen. Megpróbálom, én is imádkozom. Hát, ha segít. Ez is valami olyan nyom lehet, egy idétlen egyszerű példa, ami ugye a hitünkből adományként megérkezhet mások életébe. Mert egyértelmű, hogy ez a mondattöredék, hogy olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte azokat, azért arra ösztönöz minket, hogy ezen tűnődjünk el, hogy mit tehetünk az emberekért. És részszint azokért az emberekért, akik nagy bajban vannak, szenvednek, azért talán úgy, hogy fizikailag, tényleg nincs betevő falatjuk, vagy betegek és segítségre szorulnak, vagy úgy érzelmileg, lelkileg szenvednek, hogy úgy jó emberi szó, az sokat segít az embereknek, de hogy valami olyasmit is adni nekik, ami úgy belülről újítja meg az embert. Ami ilyen kifejezéseket hoz be az ember szívébe, hogy reménye lesz, életkedve lesz, öröme lesz. Ugye az Istenből fakadó öröm. Lehet, hogy körülnéz a környezetére, sok mindentől nem lesz vidám, de vele van az Isten, ezért áldja az Istent. Anyósom jut eszembe, néha nem sikerülnek neki a dolgai, nagyon ügyes, és kapkod meg egyebek, de leveri a poharat, nem csukódik a szekrényajtó, meg ilyesmi, és egy alkalom, hogy csukta volna a szekrényajtót, nem csukódik. Társaságban valaki kérdezte, hogy Margitka, most mi jár a fejedbe, bosszankodsz? És anyósom azt mondja, nem, éppen úgy dudoltam magamban egy éneket, tudom én, ó, mi hű barátunk, Jézus, vagy valami ilyesmi. És akkor mindenki meglepődött egy kicsit, hogy hát hogy így is lehetne írni, aki, hogy el is vettem a lányát feleségül egyébként, hogy azért így is lehetne élni, hogy van egy olyan belső kiegyensúlyozottságunk lelkileg, amit semmi nem visz el. És ennek Isten a forrása. A kérdés az, hogy nekem van-e ilyen, meg tudom-e továbbadni. Ugye az irgalmas samaritánus, tehát történetesen volt bor, meg olaj. Hát valami, legalább egy ruhadarab lett volna a papnál is, hogy a sebet bekötözze, tehát a más nem letépi a saját ruhájából, vagy akármi. Tehát mindenkinél van valami, de hogy az van-e nekem, tehát ezt a mondatot én mondhatom el újszövetségi keresztjénként, hogy amit Krisztusban nyertem, azt akkor adom nektek. Akar-e a mai kereszténység a hitéből adni? Tud-e a mai kereszténység a hitéből adni? Meg tudjuk-e fogalmazni, hogy az Isten az én életemet hogy érintette? És az egy igaz történet lesz-e? Mert tényleg érintette-e az Isten az én életemet? Megtért ember vagyok? Újjászületett ember vagyok? Ezt el tudom mesélni? Tudom vezetni az embereket arra, hogy ő hogy juthat föllélegzéshez a saját bűnterhe és nyomorúsága alól? És az Úr Jézusnak egy másik mondatát is idézném. A hegyi beszédben van egy nagyon lelkesítő gondolatsor az Úr Jézustól, ez a boldog mondások. Ahogy azt befejezi, utána a következőt mondja, a tanítványaira néz. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Rendkívüli gondolat ez, mert az irgalmas samaritánus történetében ez a motívum, hogy jön a samaritánus, és olajat és bort önt a sebekre, és bekötözi a sebeket. Most egy pici áthallással az Úr Jézus hegyi beszéde kapcsán azt is gondolhatnánk, hogy a világ számára mi vagyunk az olaj és a bor, meg a kötszer a Krisztus kezében. Tehát ugye a kereszténység a letéteményese az Isten ismeretének. Mi nem versenyt futunk a vallások nagy mezején, hogy hát lehetőleg megint mi legyünk a dominánsak. Nem erről van szó. Az élő Isten keressük, megtaláltuk, a szeretetétől teljesen odáig vagyunk. Végig viszi az életünket az a remény, ami a Krisztus önfeláldozó szeretete is. Mindjárt az áramondathoz fogok érni. De hogy ebben a folyamatban valahogy önmagunkat úgy határozhatjuk meg, hogy ahogy Isten a bajban lévő világot érinteni akarja, ahogy a samaritánus az olajat és a bort öntötte a meggyötört ember sebére, hogy ez a sok keresztény, aki itt van a világban, a sok szenvedő embernek ez az olaj és a bor. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a föld sói. Drámai mondatok. Ez szándéka az Úr Jézus Krisztusnak. Ez szándéka velünk. Megrendítően mély szándéka. Nem csak arról szól a hívő életünk, hogy hiszek, és akkor nekem az valamire jó lesz, hanem a hitem által én leszek valamire jó az Isten kezében. Talán ma imádkozhatnánk azért, hogy a hitünk az olyan erős legyen, de olyan erős legyen, és annyira mélységes, annyira szent, annyira meggyőződött, hát akárhogy is, akármelyik egyházban is élünk, de abban annyira meggyőződötten, hogy aki velünk találkozik, megérzi a Krisztus szeretetét. És nem egyházat, meg nem teológiát, meg nem filozófiát lát, hanem az Isten szeretetét egy emberben. Egy hívő embert bennünk. Hadd kapjon a világ, és akkor így érkezek az áramondathoz, mert egyébként ugye a mai mondat azzal a gondolattal lett volna az összeállított tervben fölvezetve, hogy leginkább ez, hogy olajat és bort önt valaki a nyomorult sebére, ezt Krisztus tudja. Krisztus önti az olajat és a bort, meg tudja, mik azok, hogy sebek, meg a sebet bekötözni. Ugye van ez a gyönyörű mondat a Bibliában, Ézsaiás könyvében, az ő sebei által gyógyultunk meg. Szóval mik a sebek, meg mik a gyógyulások, ahhoz Krisztus nagyon ért. Azért lett ember, hogy valamennyiünket megértsen. Nekem ez annyira titokzatos. Egyikünknek se volt még olyan kísértése, tényleg, egyikünknek se, amit Krisztus ne élt volna át, kísértésként. Úgyhogy bármilyen dolog szorongatja a szívünket, azt különösebben nem kell magyarázni az Úr Jézusnak. Ugye, ha magyaráznánk, baj lenne, az irgalmas samaritánus története is úgy kezdődik, hogy ez a hívő ember igazolni akarta magát Jézus előtt. Na, hát itt süllyedt el. Nekünk semmit nem kell igazolni az Úr Jézus Krisztus előtt, hanem hinni abban, hogy ő minket pontosan ért. Pontosan lát. És szeret. Ez az evangélium. Ha valamitől mosolyra nyílik a szánk, az Isten szeret. Tudja, hogy miért tettük, amit tettünk, tudja, hogy miért vannak azok a sebeink, amiket magunknak szedtünk össze, és mások okoztak nekünk, és szeret olyan mélyen, hogy ezt amikor ő úgy megérinti, hát ugye, amikor ugye el vagyunk keseredve, hogy bántanak minket az emberek. Mindannyian ismerjük azt a pillanatot, amikor ugye a Szentlélek által megérint minket Krisztus, és azt mondja, hogy én is szerettem az ellenségeimet. Hidd el, ha elkezded megtanulni az ellenségeidet szeretni, azonnal elkezdesz föllélegezni. Neked is jó lesz. Egészen meglepő mondatai annak az Úr Jézus Krisztusnak, de úgy gyógyítják a szívünket. Ehhez az Úr Jézus ért a legjobban. Ha valaki olyan ember volt, akinek az életében az Istenbe vetett hit az úgy nagyon, nagyon tisztán átjárt mindent, az az Úr Jézus Krisztus volt. Pilátus csak annyit mondott róla, hogy íme az ember. Én ma annyit mondanék, hogy az Úr Jézus a hívő ember. Igazi szép példája. Akinek a szívéből ilyen példázat jön ki, mint az irgalmas samaritánus példázata. Ez fogalmazódik meg benne. És talán ebből a példázatból mi is visszahallhatjuk, hogy mire is gondol az Úr Jézus, amikor ezt mondja, hogy szeretném, ha az enyéim hívő emberek lennének, akik maguk is olaj és bor az emberek számára, enyhülés minden szenvedésre, jó az ő közelükben lenni, megtanulnak a bajban levő emberhez jó szót szólni, és egyébként meg ők maguk is elég érettek ahhoz, hogy úgy nyúljanak minden ember nyomorúságához, hogy akkor az emberek ne a fájdalmat érezzék, hanem a megbecsülést, a fölemelés szándékát, nem lehajlunk az emberekhez, hanem úgy járunk köztük, mint akik a szeretetet osztják szét. Az Úr Jézus se úgy lehajolt hozzánk, hogy ezzel minket mélységig megalázott. Ő úgy hajolt le, hogy önmagát alázta meg, és minket fölemelt. Ezt ugye el lehetne tőle tanulni. Lehajolni a bajban lévő emberekhez úgy, hogy magunkat alázzuk meg. Egyébként érdekes mód, az irgalmas samaritánus eléggé olyan alázatosan hajolt le a bajban lévő emberhez. Föl is emelte legalább emberiségon ezt a bajban lévő embert. Olajat és bort az emberek sebére. Csak valami, nem kell tovább taposni azt, aki szenved a maga terheivel. Enyhítsünk, ahol tudunk. És kicsit tűnődjünk azon, hogy arra szánt minket Isten, hogy mi is ilyen enyhítő hatás legyünk ebben a világban. Amen. Mielőtt imádságra csendesednénk, a gyülekezetünknek van egy új lelkipásztor, ezt már lassan mindenki megszokja, a Győri Kolos ifjúsági lelkipásztor. Vele ketten próbáljuk a szolgálatot betölteni a Pest Erzsébeti gyülekezetben. Arra kértem, hogy egy-két énekkel vezessen minket közös éneklésre. Neki van egy ilyen adottsága, szépen énekel, én nem, ő énekel. Na szóval, hogy akkor légy szíves, vezess minket. Azt hiszem, hogy olyan éneket fog énekeltetni, amit egyébként hogy mindannyian ismerünk. Talán jobban, mint ezt az előzőt.
Ezt nem tudtam eldönteni, hogy honnan praktikus, de úgy hallottam, hogy ha az ember itt megszólal, azt hallják. akár hátul is jó ebből a szempontból az akusztika. Az első ének, amit énekelünk, talán kicsit ez a vágyunk, hogy olyan jó lenne ilyennek lenni, úgy sokszor vágyódunk az Isten után, mint egy szarvas a hűs folyóvízhez. Ehhez kapcsolódik, amivel mehetnénk ebbe tovább. Reménykedem, hogy többen én ismerik ezt az éneket. Ez is már kezdő, egy régebbi, ez az éneket 1868-ban jegyezték le. Talán azóta mondjuk azt, hogy Jézus mégis egy hű barátunk is, akihez így is vágyódhatunk, aki meg is segít minket, aki bekötöz, és jó elé imádságba menni, ezzel fogunk hangolódni az imádságunkba is.
Yeah.
Úgy gondolom, hogy legalább két természetes témája lehet most az imádságunknak. Mondjunk köszönetet Krisztusnak azért, hogy velünk is úgy bánt, ahogy az irgalmas samaritánus a megvert emberrel. Hogy ő ilyen olaj és bor, felüdülés a számunkra. A másik pedig segítsen nekünk eltanulni tőle, hogy ezt hogy is kell csinálni, amikor más emberekhez hozzányúlunk. Hogy a szavaink ne csak elmondott szavak legyenek, hanem olaj és bor legyen mások számára. Szeretném, ha minél többen egymás után hangosan imádkoznánk. Csendesedjünk el imádkozni.
Szívünket is a te szent lelked indítja, hogy tegyük a mi dolgainkat dicsőségedre. És mégis annyira magasra tetted, Uram, a mércét, hogy amikor megszólalsz, és amikor a te csodálatos tetteidet látjuk, akkor kapaszkodunk, hogy vajon milyen módon hasonlíthatnánk hozzá. Légy segítségül nekem is, hogy jobban figyeljünk rád. Amen.
Amen. Irgalmas Istenünk, köszönjük neked azt az indulatot, amivel újra és újra kész vagy minket gyötrő bűntudatot föloldani bennünk, ahogyan megbocsátasz, ahogyan önbecsülést teremtesz bennünk, megújítasz. Föl se tudjuk ezt fogni, és ez az egyik legmélyebb szükségünk. Köszönjük, hogy nem kell takargatva gyarlóságunkat, gyengeségünket, mulasztásunkat, bűnünket élni és hordozni a titkainkat, hanem olyan személyek lehetünk, akik mindettől megkönnyebbülhetnek, mert valódi, mélységes, méreható, igaz bocsánat van a te szívedben. Talán leginkább innen szemlélve tudjuk mondani, hogy áldunk téged a te jóságodért, és azt már felsorolni se tudjuk, hogy egyébként mennyi mindennel megajándékozol minket, amire nem is vagyunk méltók, egyszerűen csak szeretet, a szereteted ilyen nagy. Szeretnénk, Úr Jézus, ennek a lendületében járni, élni. A te végtelenül nagy szereteteddel, nagy vonalúságoddal, jó indulatoddal, bűnt felejtő hozzáállásoddal, hadd legyünk így mi is sokak számára igazi felüdülés, valami jó tőled másoknak. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül az áldás hangozzék el, mielőtt a záróéneket énekelnénk és a hirdetést meghallanánk. Álljunk föl! Végezetül az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. Tessenek helyet foglalni, a 27. éneket énekeljük. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Így a legutolsó percekben még egy kicsit az ének szövege alatt időzünk abban a jóságban, amit az Úr Jézusról valahogy így lehet leírni. Legyen ez egy ilyen kis összefoglalás, amit majd viszünk magunkkal. Az ének után pedig visszaadom házigazdánknak a szót, Takaró Tamás református lelkipásztor testvérnek.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, megjelent kedves lelki pásztor testvéreket, és köszönjük mai igehirdetőnknek, Katona Béla lelki pásztor testvérünknek, a baptista gyülekezet lelkészének az igei szolgálatát, és Győri Kolos testvérünknek pedig a zenei szolgálatát, szolgálatodat. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este zárul sorozatunk, Blatnicki János evangélikus lelkipásztor testvérünk fogja hirdetni közöttünk az igét. Tegnap hosszasan beszélgettem vele, kérdeztem, hogy létéről, azt mondta, hogy gyógyuló félben van, a prédikáció szolgálatát mindenképpen el fogja vállalni, örömmel teszi ezt, de a liturgia tekintetében segítséget kért tőlünk a házigazda gyülekezettől, így holnap Kreisz János beosztott lelkipásztorunk fogja a liturgiai szolgálatot végezni mi közöttünk. És végül, de nem utolsó sorban, ehelyről is köszönjük a tegnapi szeretett vendégséget megszervezők és azt lebonyolító testvéreinknek a szolgálatát. Úgy gondolom, hogy szép, örvendező estében lehettünk együtt. Elköszönünk a testvérektől, áldás, békesség a holnapi viszontlátásra.